köszönöm szépen azt a megtiszteltetést, hogy én kezdhetem el ezt a dolgot. Én ezt komolyan köszönöm, mert azt remélem, hogy akik kicsit közelebb álltak a szervezkedéshez, azok tudják, hogy minden létező helyzetben azt mondtam, hogy nem. Tehát amikor arról volt szó, hogy részt vegyek ebbe az alumni egyesületbe, és akkor azt mondtam, hogy nem. Azért, mert azt gondolom, hogy egy ilyen alumninak az az értelme, hogy hát így elkezd önállóan működni, és akkor egy ilyen pasas, mint én, aki gátlástalan, az nem nagyon jó, hogy mindig ott van és beleszól mindenbe. Márpedig, ha ott vagyok valahol, akkor csak-csak beleszólok, mert akkor egyébként minek mennék oda. Akkor, amikor volt arról szó, hogy legyen egy ilyen első eladás, akkor megpróbáltam rávenni arra a szervezőket, hogy hát akkor olyannal, aki stb. Hát mindenesetre most ez van, hogy itt vagyok, és hogy lássa mindenki, hogy itt a háttérben van egy komoly szervezet, szeretnék most az elnök úrnak, a majdani elnök úrnak, aki már most is aktív, egy kis feladatot adni. Lehet? Köszönöm szépen. Ha úgy látod, hogy már elég volt, akkor egyszerűen mondd azt, hogy elég volt. És akkor én abban a pillanatban abba hagyom. De azt nem látom. Tehát egyszerűen mondd azt, hogy elég. Ennyi elég ebből. Na, jó. Na, akkor azt a feladatot kaptam a szervezőktől, hogy azon a címen, hogy a kommunikatív, még zárójel is van, közállapotról címen arról beszélek, amiről akarok. Hát én most arról beszélek, amiről akarok. De azért egy nagyon kitűnő embert még szeretnék bevonni a dologba. Az Ács Pétert, aki a kitűnőségét egy perccel ezelőtt ismét megerősítette, azt szeretném tőle kérni, hogy a végén mondja azt, hogy eléggé önkényes voltam, vagy nem voltam elég önkényes. Tehát, hogy neked erről valami eszedbe jut, én mondok valamit, és hogy az önkényes volt-e vagy sem. Lehet ezt kérni? Kérni lehet. Jó. Na, én a következőt ből indulnék ki, hogy először is törölném a zárójelet. És akkor az van, hogy kommunikatív közállapot. Ezt tulajdonképpen értjük, mert például lehet úgy folytatni ezt a kifejezést, hogy a kommunikatív közállapot Magyarországon. És akkor tudjuk, hogy ez egy olyan dolog, amiről lehet beszélni, mi több beszélnek is, időnként egy kicsit többet, mint feltétlenül szükséges, és időnként olyan helyen, ahol igazán nem akarnánk, hogy beszéljenek róla. Tehát ez egy teljesen jó dolog, ha nincs ott a zárójel. Na most, hogyha elviszem onnét ezt a közt, törlöm a második szó, a harmadik szó, mert a kommunikatív is ott van, vagy a névelő is ott van, abból a közt, akkor az van, hogy kommunikatív állapot. Most erről én azt gondolom, hogy ugye itt most ez a PhD program mögött megalakult alumni egyesület keretében vagyunk, tehát akkor én megengedem magamnak, hogy időnként azt mondjam, hogy PTC. És akkor ez egy kommunikáció elméleti felfogást jelent, én annak a szellemében fogok itt a továbbiakban beszélni. Tehát akkor, hogyha azt mondjuk, hogy kommunikatív állapot, akkor ennek a PTC-ben az ég egyadta világon semmi értelme nincs. Nagyon egyszerű, hogy miért nincs, mert a kommunikatív a PTC-n belül állapotnak van tekintve. Ez a tipikus eset a kempingtábornak. Tehát amikor nem tudjuk, hogy mit mondunk. Tehát de azért, hogy is mondjam, csak a szervezőket nagy tisztelettel veszem körül, megkérdezték tőlem, hogy ez a cím jó-e, és én természetesen azt mondtam, hogy jó ez a cím, mert nem gondoltam volna, hogy akkor kell szóvá tenni azt, hogy stb. Ezért most azt javaslom, hogy a kommunikatív állapotot értsük úgy, hogy a kommunikatív állapot, ami ide egyébként föl is van írva. Tehát amikor én kommunikatív állapotról beszéltem az előbb, akkor kicsit huncut voltam. Tehát ez határozott névelővel van. Annak van értelme?
Na most, hogyha elveszem az állapotot is, nem csak a közt, hanem az állapotot is, akkor marad az, hogy kommunikatív. Ennek a PTC-n belül tudjuk, akiknek volt szerencsénk ehhez a nyalánksághoz, szemben áll ezzel egy másik szó, nevezetesen a kommunikáció. És a PTC-n belül megvan mondva, hogy mi a kommunikatív, meg mi a kommunikáció. Most ezt azért tartom fontosnak, mert nem akarnám a továbbiakban azt a pláne szóba a lehetetlen viccelődést folytatni, hogy amikor kimondom azt, hogy kommunikáció, akkor azt mondom, hogy és kommunikatív. Vagy amikor kimondom azt, hogy kommunikatív, akkor hozzáteszem, hogy és kommunikáció. Mindig kommunikatívat fogok mondani, ha csak el nem téveztem, és mindig mind a kettőre gondolok, és most ezt nem beszéljük meg ebbe a pillanatban, hogy mi a kettő közt a különbség. Én tulajdonképpen ezzel kell-e menni? Igen. Ezt beszéltem meg eddig, vagy beszéltük meg eddig. Én tulajdonképpen két dologról szeretnék beszélni. Az egyik a kommunikatív állapotról szeretnék ezt-azt mondani, és a másik pedig a kommunikatív közállapotról a mai Magyarországon. Ról. Tehát például azokról a dolgokról, amiről gyakran hallottunk az elmúlt időszakban, Magyarországon és Magyarországon kívül, azokról nem. De más dolgokról igen. Tehát a ról az azt jelenti, hogy nagyon töredékes lesz, amit mondok. Hát akkor kezdjük. Egy. Milyen érdekes. Ez eredetileg nem így nézett ki. Na, tehát akkor ugye azt mondtam, hogy a kommunikáció szemmel áll kommunikatívval, és ennyi. Ezt akkor kihagyjuk. Az állapot az viszont egy fontos dolog. Ugye a PTC-be az egész kommunikáció az eszközfunkciót tölt be, egy nálánál sokkal alapvetőbb, vagy háttér dologgal összefüggésben, nevezetesen a probléma kezeléssel kapcsolatban. Tehát azok, akik kommunikálnak, mondjuk az egyszerűség kedvéért most magamra mutatok, de inkluzíve mindenki itt van velem, amikor magamra mutatok. Tehát amikor mi kommunikálunk, akkor valójában valami fajta kommunikáció, valami fajta probléma felismerésbe, vagy probléma megoldásba, és vagy vagyunk benne. Ezt a kettőt hívom együtt probléma kezelésnek. Na most az állapot, ugye erről nagyon hosszan lehetne értekezni, hogy mi az állapot, és mi áll vele szembe, például folyamatok, események, és így tovább. De most ezt szeretném kikerülni, ez, ha szabad így mondani, a lecke átismétlése volna, ezt most nem tenném meg, hanem inkább azt mondanám, hogy amiatt állapot, hogy amikor egy probléma kezelő helyzetben vagyok, akkor csak azt tudom felhasználni, ami a priori megvan. Márpedig ami a priori megvan, az egy, az én esetemben mindannyian így vagyunk, az egy állapot jellegű dolog. Menet közben, amikor egy probléma kezelő helyzetben vagyunk, akkor nem alakítjuk át a felkészültségeinket, nem alakítjuk át a tudásainkat, és így tovább, hanem használjuk. Na, ezt a típusú a prioriságot nevezném én állapotnak. A harmadik dolog, ugye két dologról volt szó, ezek feltétlen ismétlések, és volt egy állítás, ez az állítás, amit alul van, három állításon van összesen. Ez az A és a B, ez egy ismétlés. Akkor most egy kicsit tovább megyünk a leckével. A szintéről szeretnék beszélni azon a címen, hogy kommunikatív közállapotok címet kaptam. És a szintérrel szemben szeretnék megkülönböztetni egy másik jószágot, amit itt most köztérnek nevezek, és leginkább azért nevezem itt most köztérnek, hogy egy kicsit rímeljen a közállapotra. És akkor a második állításom az, hogy a kommunikatív az megteremti a saját színterét. Nem kapja, hanem teremti. Azt mondta az Andi, hogy amikor vége van ennek az előadásnak, akkor lehet így beszélgetni. Ha most éppen egy olyan dolgot mondtam volna, ami valakinek problémát okoz, ez előfordulhat, hogy a kommunikatív teremti a saját színterét, akkor ezt majd akkor kifejtem részletesen egy kérdésre. Azt mondom, hogy ez a színtér, ez három különböző típusú tud lenni. Vagy alkalmi, akkor szokott ilyen előfordulni, hogyha valakivel összetalálkozunk az utcán, és máshez hasonló dolgok, tehát egy bizonyos értelme semmi előzménye nincs, nem várható, hogy különösebb folytatása volna, és így tovább. Mari néni azt kéri, hogy segítsük át a túloldalra, az utcasarkon. Vannak olyan színterek, amelyek rendszeresek. Például egy tanórán létrejött kommunikatív színtér, az egy rendszeres dolog, mert jövő kedden is lesz. És ott folytatjuk, ahol most abba hagytuk. Hát ugye azt leszámítva, hogy a hallgatók nem biztos, hogy ugyanazok minden héten. Nekem most van egy olyan társaságom, 60-an vannak, és valami olyan hihetetlen ügyesen csinálják, állítólag statisztikai alapon történik a dolog, hogy 2-3-nál több egymást követő órákon soha nincs jelen. Tehát a többi mindig olyan, aki már két alkalommal nem volt, és így tovább. Úgyhogy hihetetlen érdekes, hogy milyen kommunikációs teljesítményre sarkal ez engem ahhoz, hogy valami a folytonosság látszatát fönt lehessen tartani. A valóságát már arról lemondta, a látszatát fönt lehessen tartani. Na ez a rendszeres. És vannak permanens kommunikációs színterek, mondjuk ne menjünk bele abba a hitvitába, hogy egy családi színtér az permanens, de hát teljesen nyilvánvaló, hogy egy tanórához képest igen. Reggel elkezdődik, kicsit aztán abba marad, délután folytatódik, és másnap dettó, és éjszaka lehet még valamit csinálni, és így tovább. Tehát ez egy olyan helyzet, aminek a fennállása tartósan, nem egyszer s mindenkora, de tartósan fönnáll, ezt nevezem. Ez egy egészen más természetű dolog. Más kommunikációs stratégiáink vannak, minden más, praktikusan. Tehát akkor amit a kommunikatív szintérrel kapcsolatban szerettem volna mondani, az ennek a tulajdonságait, vagy nem tudom micsodát, ebből az első, ez a három. A második dolog az, hogy a kommunikatív szintér az micsoda. Nagyon gyakran úgy gondolunk rá, és ez például a színtérből egy ilyen áthallás jelleggel, hogy az valami tér természetű dolog. Itt vagyunk, most ez a mi kommunikációnk színtere. Ez a szoba. Én ugyan egyetlen egy olyan mondatot nem mondtam, amiből az következne, hogy ezt valami térbeli dolognak kell gondolni. De kétségtelen, hogy van egy ilyen asszociációnk, innét-onnét, régről, már 10 évvel ezelőtt is ezt gondoltuk, és most is azt mondtam, hogy itt vagyunk mi. És amire mutatok, az egy térbeli elrendeződés. De lehet, hogy ez csak a példa. Tehát arra hívom fel a figyelmet, hogy én olyat nem mondtam, hogy a színtér az egy olyan dolog, hogy van egy felülete, van egy kubusa, van egy helye a szónak abban az értelemben, hogy GPS koordináták rendelhetők hozzá, és így tovább, és így. Ilyet nem mondtam. Vagy van, vagy nincs, de én nem mondtam. Most van ezzel szemben egy másik színtér, koncepció, én ezt egy egészen más paradigmának mondanám, amelyik azt mondja, hogy valójában a kommunikációs színtér az egy hálózat, ahol ágensek vannak, és ezek között kommunikatív természetű kapcsolatok vannak, és ezek a kapcsolatok teszik ki egy ágens kommunikációjának a színterét. Hát ez a történet kezdődött a 20-as évek végén egy szociálpszichológiai felismeréssel, ami aztán teljesen szétspriccelt a mondjuk úgy, hogy a szociálpszichológiát így-úgy tanulóknak a világába, átsétált a pedagógia világába, ma is megtanítanak minden általános iskola alsó tagozatos pedagógust a képzőbe arra, hogy hogy kell szociogramot csinálni az osztályról. Kötelezően elő van írva. Ha nem csinálják meg, akkor még esetleg kellemetlenséges támad a tanárnak. A nagyobbik baj az, hogy nem nagyon tudnak már vele mit kezdeni. Most nemrégiben volt például egy olyan esetem, az esetem az azt jelenti, hogy értesítem róla jó ismerősök, barátok, hogy valami lehetetlenség volt egy gyereknek az osztályában. Jó képességű volt a gyerek, és bukdácsolt, és nem lehetett vele mit kezdeni, és így tovább. És az anyja nem hitte el, hogy képezhetetlen gyereke van, mert hogy otthon valahogy máshogy viselkedett. Nem volt az a benyomás. És akkor kiderítette, hogy mi van az iskolába, és rájött arra, hogy nagyon súlyos tulajdonképpen csoport problémák vannak. És nagy nehezen sikerült rávenni a szülői, az iskola vezetés ellenébe a szülőket, hogy fogadjanak meg egy pszichológust, ilyen iskola pszichológust, aki foglalkozik ilyen kérdésekkel. Tegnap este hallottam a történetet, eddig kétszer volt ott, először is minden gyerek imádja a történetet. Az első után mutatott egy olyan szociogramot a szülőknek, hogy a szülők megértették külön hangsúly nélkül, hogy miről szólnak azok a történetek, amik nekik otthon megvannak, és most azzal foglalkoznak, hogy akkor hogy lehet ebből valami jobb helyre elmenni. Ez egy nagyon komoly dolog. Na de most mi nem erre szoktunk gondolni, és nem is a számítógépes hálózatokról, ami ugye egy nagy lendületet adott valamikor a 60-as években a dolognak, hanem most a Barabási féle matematikára vagy fizikára dönts el ki, hogy micsoda az. Ez egy egészen más paradigma, és én szeretnék megmaradni az előzőnél, nem akarok elmenni hálózat irányába, nagyon szándékosan, de nagyon szívesen elmondom külön, hogy van az matematikuséknál, hogy ez a két paradigma, tehát a hálózat és egy tulajdonképpen folytonos geometriai alakzatokra vonatkozó megfontolások között ekvivalencia teremthető. Tehát tulajdonképpen ugyanarról beszél egy hálózati ember, mint amiről itt van szó, nem hálózati módon. Na, ez volt egy ilyen mondóka. A következő mondóka az, hogy mi van a színtéren. Hát a színtéren rengeteg dolog van. Tehát először is vannak kommunikatív események, kommunikatív dolgok. Akkor vannak nyilvánosságok. Lehet beleszólni, ha valaki nem érti, hogy miről beszélek. Tehát egy kommunikatív színtéren a legegyszerűbb esetben is vannak nyilvánosságok. Egy kicsit is bonyolultabb helyzetben nem egyféle nyilvánosság van. Ezek a nyilvánosságok nem feltétlenül járhatók át, de nem is biztos, hogy teljesen el vannak egymástól zárva. És így tovább, és így tovább. Akkor vannak ágensek, akik gerjesztik a kommunikatív eseményeket, akik részt vesznek a kommunikatív eseményekbe, akik kezelik a nyilvánosságokat, és így tovább. Akkor ezeknek az ágenseknek vannak törekvéseik, szándékaik, amikről nem nagyon sokat tudunk, hanem mi vagyunk éppen azok, és ha mi vagyunk, akkor sem nagyon sokat tudunk a saját szándékainkról. Úgyhogy ezt én egy nagy ambivalenciával írtam ide ezt a sort, hogyha egy fél évvel ezelőtt tartottam volna ezt az összefoglalót, akkor majdnem biztos, hogy nem írom ide, akárki akármit mond. És végül vannak zavarok. Ez egy... Nem nagyon szoktunk erről gondolkozni. Egyszer kitaláltam azt, hogy a kommunikációt onnét is, nem én találtam ki, hanem az Austin, onnét is föl lehet térképezni, hogy megnézzük, hogy hányféleképpen lehet hibát elkövetni, hogy ne sikerüljön egy kommunikáció. És amikor ebből megpróbáltunk a műegyetemen tantárgyat csinálni, akkor döbbentünk arra rá, hogy mennyire nincsen igazi elképzelésünk erről a dologról, mert csak ilyen véletlenszerű, pedig mindenféle nagy szakembert megpróbáltunk megfogni, hogy csak véletlenszerű dolgok jutnak eszünkbe. Tehát nincs egy olyan elképzelés, amelyik szisztematikus volna. De sajnos a pozitív oldalról sincsen. Tehát lehetne azt mondani, hogy ahol zavarok vannak, ott vannak sikerek is. Hát persze. Azért nem érdemes ezt ideírni, mert hiszen magát a kommunikációt, a kommunikatívat úgy definiáljuk, hogy csak az az esemény, aminek van eredménye. Hogyha elpukkad a dolog, akkor az legfeljebb egy kommunikációs kísérlet. Na most a sikerrel szemben nem feltétlenül az a sikertelenség áll, hál' Istennek nem logika órán vagyunk, ami az elpukkanás, hanem az, amikor valami teljesítménycsökkenés van, amikor tulajdonképpen tudom, mit akar mondani, de mégis, és így tovább. Tehát ezt valami kontinuumnak tessék elgondolni, és akkor most a zavar maga a kontinuum. Az egyik végén van a siker, ezekről sokat szoktak beszélni, a másik végén van a tökéletes sikertelenség, azt meg még csak úgy sikerült valamennyire is koncipiálni, hogy egy sikerfeltétel nem teljesülése az a sikertelenség. Én szerintem ezen van mit gondolkozni. Na nézzük tovább. Azt is kaptam feladatul, hogy ajánljak későbbi előadás témákat, és akkor most van egy ilyen dolog. Hogyha egy szintéren jelen van egy ágens, és jelen van valami nyilvánosság, akkor a PTC értelmében ezek között lehet ekvivalenciát találni. Nem biztos, hogy minden ágens és minden nyilvánosság között, de van olyan, amiben lehet találni ekvivalenciát. Az ekvivalencia teljesen nyilvánvaló, hogy egyrészt funkcionális, másrészt pedig extenzionális. Tehát nem feltétlenül arról van szó, hogy ugyanazokról a dolgokról beszélünk, hanem sokkal inkább ugyanazt a funkciót tölti be egy ágens adott esetben, az ágensnek valamilyen része, amit más összefüggésben egy nyilvánosság darab tölt be egy szintéren. Tehát ez az állítás. El tudom képzelni, hogy ennek valaki neki fog, és megpróbálja szétszedni, hogy ez milyen körülmények között igaz, milyen körülmények között nem. Én magam azért tartom ezt egy fontos dolognak, mert hát a PTC-n belül. Azért tartom egy fontos dolognak, mert azt gondolom, hogy a kommunikáció kutatásnak az egyik legfontosabb dolga most az, hogy a saját terminológiáját standardizálja. Vagyis, hogy ne alkalmi adhok össze-vissza most jutott eszembe típusú kifejezésekkel, szavakkal, vagy ünnepélyesebben szóval fogalmakkal, vagy még ünnepélyesebben szóval kategóriákkal dolgozzunk, hanem hogy legyen valami fajta megalapozottsága. Akkor ez azt jelenti, hogy kellenek olyan kategóriák, amelyek, vagy kellenek olyan reflexiók, vizsgálódások, amelyek megmutatják a kategóriák, a használt kategóriák közti viszonyokat, hogy ez része annak, az az ellentéte, és így tovább. Na, egy ilyen jellegű dolog ez az én meggyőződésem szerint, hogy egy ágensnek a saját világa és egy szintéren egy nyilvánosság az funkcionálisan tud azonos lenni. De ez egy megfontolás, amely egyáltalán nem biztos, hogy minden körülmények között bejön. Még egy fontos dolgot felejtettem elmondani, mert nem vettem fel a szemüvegemet is, csak a papíron van rajta, hogy azért is gondoltam többek között, hogy beszéljünk, vagy hogy én a szintéről beszélek azon a címen, hogy bármiről beszélhetek, mert erről nagyon eddig nagyon kevés szó esett. Hát van egy tanulmánygyűjtemény, ugye a kommunikáció és participáció, annak van egy fejezete, amit a Hamm Gábor és a Doncs Matyi közösen gyártottak. De hát körülbelül ez a, mondjuk az, amit most magunknak standardként tudunk előhúzni. Van egy másik dolog, amiből nagyon remélem, hogy már előbb-utóbb standard dolog lesz, ez pedig a Szabó Levente disszertációja. Egyszer meg kéne kérdezni tőle, hogy mivel foglalkozik. De azt kell neki szigorúan mondani, hogy csak azt mondhatja el, amit már leírt. Tehát nem az, hogy most tovább fogja gondolni, mert annak az a rettenetes következménye lesz, hogy újra átírja a disszertációját, és a Hamm Gábor idegbajt kap. Tehát ugyanis ott térkérdésekről van szó, és a szintér fogalmának egy igen erős abstrakciója akar megtörténni, és hogyha sikerül, hogy ez megtörténik, akkor egy nagyon izgalmas dolognak leszünk a tanúi. Ebben a pillanatban a disszertációt fizikusok olvassák. Ezzel talán mondtam valamit a térrel kapcsolatban. Na, menjünk tovább. Ez a harmadik állításom. Ugye a második az volt, hogy megteremti a saját szinterét. Az első az, hogy a kommunikatív az egy eszköz, és ez a harmadik. Azt mondom, hogy a kommunikatív szinterének van egy külső övezete. Ezt nevezem első közelítésbe és udvariasságból köztérnek, de igazából társadalmi térnek szeretném nevezni. A kérdés az az, hogy ez a társadalmi tér, ami körülveszi, a körül az nem feltétlenül térben, ez lehet egy képes kifejezés, nem biztos, hogy az, de az sem biztos, hogy szigorúan térbeli. Tehát ami körülveszi, az kommunikatíve vagy sem? Ez egy látszólag nagyon egyszerű kérdés, de hihetetlen aljas. Tudnélik, hogyha óvatlanul válaszolunk rá, akkor elvettük a szociológusoknak és a kulturális antropológusoknak a terénumát. Mert körülbelül a szociológus azzal az entitással foglalkozik, ami itt társadalmi térnek van minősítve. Máshogy, de ugyancsak a kulturális antropológus. Na most azt lehet mondani, hogy mindenki maradjon a saját kaptafájánál. A kommunikáció kutató az foglalkozzon a kommunikációval, és miért gondolja azt, hogy minden, ami társadalmi, az egyúttal kommunikáció is. Vagyis kell valahol a kommunikatív szintér és a társadalmi tér között egy határvonalat húzni. Ha ezt megtesszük, akkor békességben vagyunk a szociológusokkal, békességben vagyunk a kulturális antropológusokkal és az idegeskedő szociálpszichológusokkal is, mert mondjuk egy ilyen családhelyzet az még elég erősen szociálpszichológia terénuma szokott lenni, egy dialógus meg adott esetben a doktoroknak is, gondolok az Eric Byrne-féle tranzakcionális elemzése, és így tovább. Tehát ez egy nagyon komoly kompetencia kérdés, és nagyon jól tudjuk, hogy a tudomány fejlődése az nem a felismert igazságok mentén halad előre, hanem tulajdonképpen a területek átcsatolásával. Megalakul egy új tanszék egy egyetemen, és sikerül magához vonni egy képzést. És hogyha azt a képzést még kiegészíti egy másikkal, ami korábban abban az intézményben nem volt, akkor onnét kezdve ez a dolog így történik. Hát akik a Műszaki Egyetemen egy kicsit ismerősek, azok tudják, hogy ott most egy nagyon komoly ilyen történet zajlik. A kognitív tudományi tanszék a társadalomtudományi karról átment a fizika, vagy minek hívják, természettudományi karra. Még ők se látják ennek a következményeit, de hogy kőkemény következményei már most is vannak, az biztos, mert például a társadalomtudományi kar megvonta tőlük bizonyos dolgokban a kompetenciát. Azt mondta, hogy akkor azok maradnak itt. Tehát itt ilyenkor átrendeződés zajlik, és az pedig egy tudományszociológiai kérdés viszonylag hosszú ideje magától értetődő, hogy minden látszat ellenére az egyetemi szervezeti változások az egyik legfontosabb mutatói, szociális reprezentációi ezeknek a kérdéseknek. Tehát akkor, amikor azt mondom, hogy a kommunikatív szinterének külső kontextusa a társadalmi tér, akkor röviden, egyszerűen és szimplán erről is van szó. Erről is van szó. Na most, ugye, tehát lássuk világosan, hogy mit akarunk. Háborút. Na most, ugyanakkor vannak olyan dolgok, amelyek egyáltalán nem ebbe az irányba mutatnak, egész fontosan rájuk kell mutatni, és azt kell mutatni, hogy velük tessék háborúzni. Hát ilyen például a Niklas Luhmann vagy a Jürgen Habermas. A Niklas Luhmann nagyon könnyű mondani, hogy tessék vele háborúzni, mert ugye egy darab ideje már halott. Tessék elolvasni a Társadalmi Rendszerek című könyvet, most már magyarul se lehet érteni, szóval tehát próbára teszi az ember, vagy a kicsit könnyebb, de legalább olyan nagy ívű Habermast. Hát, hogyha jobban végig gondoljuk, hogy ezek mit mondanak, akkor ők azt mondják, hogy onnét kezdve volt egy nagyon érdekes mondata. A Roland Barthes mondta a 60-as évek elején, egész pontosan le is írta, van egy könyve a Szemiológia elemei címen, annak idején is, és most nemrégiben megjelent újra. És az a következő mondattal kezdődik. A szemiológia akkor kezdődött, amikor Roland Barthes elolvasta Ferdinand de Saussure-t. Hát ez így konkrétan nem igaz, de nagyon jó a poén. Na most, tehát most lehet azt mondani, hogy a Jürgen Habermas, ha elolvassuk, akkor tulajdonképpen azt kell gondolnunk, hogy az, ami társadalmi, az tulajdonképpen kommunikatív. A Luhmann ugyanezt mondja, csak nehezebb megérteni, és bonyolultabb. De pontosan ugyanezt mondja. Most ez a másik véglet. Tehát én azt gondolom, hogy előbb-utóbb itt van az ideje annak, hogy erről a dologról elkezdjünk komolyan gondolkozni. meddig tart a mi terénunk, és hol kezdődik valaki másé. Hogy volna érdemes erről célszerű gondolkozni? Hogyha nem a szabad rablásnak a módján akarunk gondolkozni. Hát mik azok a dolgok, amik mondjuk ebbe a társadalmi térbe, itt úgy veszem, hogy az első két fűről már pont eleget beszéltem, a típusok van vissza. Azt gondolom, hogy ha ezeket egy kicsit áttekintjük, akkor nem lesz a zavarunk kisebb, de értjük, hogy mitől van zavar. Hát például az egyik legfontosabb szociológiai vizsgálati terep a társadalom szerkezetességének a vizsgálata. Mit jelent az, hogy felsőbb osztályok, mit jelent az, hogy alsóbb osztályok, mit jelent az, hogy középosztály, mit jelent az, hogy elitek, és így tovább. Na most erre lehet azt mondani, hogy ez, ha nem is egyszer mindenkora megcsontosodott a társadalomban, mert egyrészt átmenetek vannak köztük, másrészt pedig hol itt, hol ott húzódnak a határok, tehát ugye ez önmagában egy mozgó dolog. Na de hogyha csak annyit, ra emlékszünk vissza korábbi tanulmányainkból, hogy a Margaret Thatcher valamikor a 60-as években azt mondta, hogy ő szeretné magát újra választatni. És azt kérdezi, hogy milyen programmal kell előállnia ahhoz, hogy nagy biztonsággal újra válasszák. Ugye tudjuk, hogy megtörtént, nem is egyszer. És akkor neki mentek ennek a dolognak jó minőségű kutatók, és végül is abban maradtak, hogy az angol társadalomnak leállt az alulról fölfelé való mozgása. Nem lehet, aki bányásznak született, az bányászként hal meg, de ami ennél még fontosabb, hogy a gyereke is bányász lesz. És azt mondták a Thatchernek, hogy ez nem jó. Nem jó a népeknek, de nem jó a társadalomnak se, mert azokat az innovatív erőket, és mindazt, ami ezzel összefügg, nem engedi szóhoz jutni. És akkor a Thatcher azt kérdezte, hogy mi a teendő. Elgondolkozott ezen a dolgon, vizsgálódott, és egy nyelvészetileg is releváns dolgot, tehát azt akarom érzékeltetni, hogy egy jellegzetesen szociológiai kérdésnek a megoldása az adott esetben egy végső soron kommunikatív probléma. Tehát a Bernstein azt mondja, hogy azok a gyerekek, akik megrekednek a külvárosba és így tovább, azok többé-kevésbé azért rekednek meg, mert nem tudnak úgy beszélni, ahogy a többiek beszélnek. Ez a korlátozott kód és a kidolgozott kódnak a különbsége. És akkor ennek az lett az eredménye, hogy az angol iskola rendszert, közoktatást átalakították. És el is indult a társadalmi dinamizmus ebbe az irányba, tehát a belső mozgások. Tehát azt akarom mondani, hogy egyáltalán nem magától értetődő, hogy miről van szó. Akkor vannak ezen Akkor vannak olyan szerkezetek itt, amelyeket véleményáramlatnak nevezhetünk, közvélekedésnek, véleményklímának, és mindenki, aki egy kicsit tömegkommunikációval foglalkozik, az tudja, hogy ezeknek milyen dinamikájuk van, hogyan működnek, és így tovább. És abszolút világosan szól a történet arról, hogy bizonyos helyzetekben ezek a vélemény áramlatok, vélemény klímák abszolút át tudják rendezni a társadalmat. Amely aztán megvitatható, hogy a megszerzett kétharmad az mire elegendő, hogy valami aktualizást is mondjak az ügyben, hogy akkor ezzel lehet is alkotmányozni, és így tovább. Na de igazában csak elfogult ideológiai válaszaink vannak rá. Nem tudjuk megmondani, hogy kell ezeket a dolgokat érteni kommunikatív módon. Azt tudjuk, hogyha az ellenfél szerzi meg a kétharmadot, akkor rossz úton jár. Ha mi szerezzük meg a kétharmadot, akkor mi jó úton járunk, és az ellenfél meg fogja be a száját. Na de hát ezek ideológiák. Fogalmunk sincs erre. Társadalmi szervezetek, és nem csak szakszervezetek gondolok. Hát mondjuk például lehet-e kommunikációs intézménynek tekinteni egy minisztériumot? A végső soron, amit csinál, semmi más, mint kommunikáció. Semmi más? Egy szervezett szociológus biztos, hogy nem így gondolkozik. Na most, hogy a pillanatnyi kedvenceimről is mondjak valamit. Hát az utóbbi 15-20 évben megjelent szubkultúráknak a kérdése. Olyan jószágoknak a kérdése, amelyek intézményi struktúrát nélkülöznek, egy bizonyos értelemben sehova nincsenek fölírva, mint mondjuk egy gazdálkodó szervezet. Annyit mindannyian tudunk, hogy milyen bonyodalmak árán lehet megalakítani egy gazdálkodó szervezetet, hány mindenféle instancia ellenőrzi, és így tovább, hogy lehet őket nyakon csípni. Na most egy szubkultúra az nem ilyen. Az nem tudom. Csak hogyha megyek le a házba, két emelettel lejjebb, akkor egyszer csak rájövök, hogy arra felé egészen más emberek laknak. Vagy hogyha elmegyek két utcával odébb, és már a 8 kerbe vagyok, akkor pontosan tudom, hogy az a világ egészen másfajta világ, mint az én világom. És ez a típusú szubkultúra nem azonos azzal, amit mondjuk a 60-as, 70-es években például Huszár Tibor agyon vizsgált, és úgy hívták, hogy ifjúsági szubkultúra. Ez egy egészen más természetű dolog. Itt a házfoglalókról van szó, az alternatív élelmiszerbevásárlókról, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Na most ez azt jelenti, hogy a társadalom átalakult és más típusú szerkezetek, vagy azt jelenti, hogy a társadalom különböző okokból kifolyólag, és hogy oda is mondjak egyet, az IT forradalommal összefüggésben, tehát mindazzal a technológiai változással, ami van, összefüggésben más kommunikációs stratégiák vannak. Igazában a kérdés egy viszonylag nagy horizonton, tehát ahol nem szűk dolgokról van szó, nincs nagyon megvizsgálva. Na tehát akkor én azt gondolom, hogy ez is egy olyan dolog, amiről lehetne, kellene, érdemes volna előadásokat tartani, adott esetben vitákat rendezni, stb. Na ez volt a első pontom. Tehát a kommunikatív állapotról, amit akartam mondani. Most jön a második pont. A közállapotok a mai Magyarországon. Azt mondták nekem, hogy beszéljek arról, hogy engem mi izgat mostanában. És hogy hát ez a lehet-e, ez egy vállalkozás, lehet-e megegyezni Magyarországon akkor egymással embereknek, akkor, hogyha nagyon különböző dolgokat gondolnak, és van motivumuk arra, hogy különböző dolgokat gondoljanak. Ha például Budai Gyula közpénzügyi kormánybiztos megvádolja Heller Ágnest, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy a Heller Ágnes azt mondja, hogy ebben az országban nem lehet megegyezni senkivel. És hogyha éppen adódik neki alkalma, és adódott alkalma, hogy ezt elmondja máshol, a Lajtától nyugatra, akkor a félvilág ezt visszhangozza. Most igaza van-e, vagy nincs? Ugye a dolog egyáltalán nem barátságos, mert hiszen pénzről van szó, büntető ügyekről van szó, és hogyha valami huncutság van, akkor hiába 82 éves a hölgy, hát még az is előfordulhat, hogy hátralevő életét, kap 10 évet, hátralevő életének tegyük fel csak egy részét, de börtönbe fogja eltölteni. Ez vagy jogos, vagy nem jogos. Tehát én semmi ilyesmit nem akarok kétségbe vonni. Na, egy biztos, hogy van egy olyan társadalmi békétlenség most megint Magyarországon, hogyha valaki nyomon követi a nyomtatott, az elektronikus sajtót és a közösségi portálokat, akkor azt látja, hogy nem tud a dolog megnyugodni. Hihetetlenül érdekes, nem tud megnyugodni. Éppen ma néztem a Facebookon délelőtt egy viszonylag friss föltöltést, hogy hagyjátok abba a hagyjátok békébe a filozófusokat, és egy nap alatt ma 36 megszólalás az ügyben. Tehát látszik, hogy na hát én azt gondoltam, hogy bele kéne nézni ennek a dolognak egy kicsit a mélyébe, és ezért közé tettem egy felhívást, ennek az volt a címe, hogy lehet-e kérdőjel, és a felhívás megjelent. Rajta van megjelent az Élet és Irodalomban, mondjuk nyitásban ezt mondom. Megjelent az Élet és Irodalomban, és december 21-én tartottunk egy fórumot erről a dologról. És lett csinálva egy blog. Ebbe a blogba beleírtak mondjuk február végéig 300-an, és vagy nem 300-an, nem ezt rosszul mondom, 300, több mint 300 bejegyzés lett ebbe a blogba, és ott ezen a fórumon, ami volt december 21-én, nagyon kulturáltan, tehát előtte való nap fölhívott egy régi ismerősöm, aki valahogy fontosnak tartja, hogy még holnap is éljek, nem tudom miért, de mindegy, és azt mondta, hogy biztonsági embereket viszel magaddal. Tehát mi van akkor, hogyha előkerülnek a bicskák? Mondtam, hogy akkor előkerülnek a bicskák, én nem vagyok hajlandó ilyen fenyegetett világban érezni magam. Hát semmilyen nem volt. Abszolút békés, nyugodt volt. Az utolsó 5 percben egy kicsit elszabadult a pokol, de az se igazán. És tudjuk be annak, hogy 2,5 óra után azért az emberek elfáradnak, hogyha hevesen kell figyelni, és intenzíven kell beszélni. Tehát azért ez ilyesmi. És le lehetett állítani egy pillanat alatt, mondjuk 5 perc alatt. Szóval volt egy nagyon intenzív vita, ennek a vitának az érdemi részei megjelentek ugyanúgy a blogon. Ebből, ja akkor közben, tehát decembertől február végéig lépett színre Budai úr, december 21-e előtt még ez nem lehetett pontosan tudni, hogy mi fog történni ebbe az ügybe. És ez alatt az idő alatt, tehát december második felétől február végéig jelentek meg közösségi oldalakon dolgok, és praktikusan nincs olyan heti lap, amelyik legalább egyszer, de inkább kétszer ne foglalkozott volna az üggyel a saját szerkesztési ritmusa vagy filozófiája szerint egy maximális terjedelemmel. Többnyire ez mindig 2-3 nyomtatott oldalt jelentett, képekkel és mi egyebekkel. Na most ilyen típusú érdeklődés és intenzitás nem nagyon volt az elmúlt időszakban. Mindenki számára világos volt, hogy nem egyszerűen arról a 4-6 akárhány 10 alatti, mondjuk úgy, hogy filozofusról van szó, vagy volt szó, hanem mindenféle egyébről. Aki végignézi a blogot, az például észreveheti azt, hogy viszonylag gyorsan elvégezték azt a dolgot, hogy egymást hát kulturáltan de leanyázták, és utána áttértek komolyabb kérdésekre. Például arra, hogy a Filozófiai Intézetből kidobott 4, 2, 6, 5, nem tudjuk pontosan hány embert, egynél többet, körülbelül ez az egy biztos adat van, azt valamilyen előre kigondolt minősítési rendszer alapján dobták ki, amely mikor kiderült, hogy van ilyen minősítési rendszer, akkor arra egyetlen egy épeszű reakció volt, hogy az viszont nem érvényes. Na most akkor elkezdtek a blogon azon gondolkozni nagyon sokan, hogy mi volna akkor az érvényes minősítés. És a következő nagyon egyszerű, ám de teljesen nyilvánvalóan mégse egyszerű kérdésen bukott meg a dolog, hogy nem tudták eldönteni, hogy mely filozófiai folyóiratok számítanak egy ilyen helyzetbe. Nem Magyarországon, hanem bárhol. Ahogy megfogalmazták, hogy nem tudjuk megmondani az A-osztályú filozófiai folyóiratoknak a listáját, nem tudjuk felállítani. Tehát azt akarom mondani, hogy amikor egy kicsit elkezdett kibomlani a dolog, akkor kiderült az, hogy a tanácstalanság, a megfontolatlanság van ezek mögött az időnként roppant heves viták vagy megszólalások. Ebbe a légkörbe azt gondoltam február végén, hogy itt az ideje, hogy akkor újra összeüljünk, és gondolkozzunk egy kicsit tovább. Ezért kértem behúztuk a blogba, a különböző lapokba megjelent dolgokat, a Kornélra nézek, és eszembe jutott, hogy máshol mik jelentek meg. Tehát elfben, aki ezt a blogot megnézte, az tulajdonképpen mindenről tud tájékozódni. És akkor egy másik korábban idejárt fickó, a Német Viktor, végignézte azt, hogy milyen típusú bejegyzések, egész pontosan milyen témák merültek föl. És összeállított, aztán megmutattuk másoknak, szóval valahogy kialakult, hogy 6 különböző téma lett megemlítve. Ez is olvasható a blogon, ez az összeállítás. Nagyon korrektnek gondolom én, mert az összeállítás megmondja, hogy mely bejegyzések,
mely része alapján mondja azt, hogy az egy téma. És akkor teljesen nyilvánvalóvá vált az, hogy vannak olyan témák, amik egy ilyen fórumon nem megvitathatók. A munkaügyi pereket nem lehet eldönteni egy ilyen helyen. El kell menni a bíróságra, ha már egyszer így alakult a dolog. És így tovább, és így tovább. Na, összehívtam ezt a második fórumot, megjelent. Tippeltem, hogy többen lesznek, vagy senki nem lesz. Kevesebben voltak, mint az első alkalommal, de nem kellemetlenül vagy, szóval semmi esetben. Egyetlen egy nagyon érdekes dolog volt, hogy az első fórum és a második fórum résztvevői között körülbelül 5% volt az átlag. Hát a második fórumon jelenlevő embereknek elenyésző kisebbsége volt az első isok. A második az még sokkal nyugodtabb volt. Senki nem akart a másiknak a torkára esni, ahogy az elsőben azt a látszatot keltették néhányan, hogy mindjárt a másik tortának fognak esni, miközben békességesen ültek a hátsó részükön. De voltak olyan verbális megmozdulások, amelyeknek akár az is lehetett volna következni, fölugrik, oda megy, és lecsavarja a fülét. A másodikon egyáltalán ilyen nem volt, és abban egyeztük meg, hogy a program fölírja mindenki, hogy a közreadott tematika az egyetértésére van elég. Tehát, hogy valóban azok a témák lapik. És akkor az egész most kezdődik, vagyis az most kezdődik, ami miatt ezt ide előre hozom, hogy közáll. Úgy tessék elképzelni, hogy március 8-a óta, a másik fórumból egyetlen egy bejegyzés nincs a blogon. Egyetlen egy bejegyzés nincs. Két bejegyzés van, de mind a kettő valami hirtelen, frissen, most megjelent, máshol megjelent dolgot fűz ide be.
Tehát nem az itt folyó vagy folyt vitáról szól, hanem valami egészen. Az üggyel összefüggésben, tessék megnézni, az egyik legizgalmasabb ember, aki részt vesz ebbe a históriában, az egy Mezei Balázs nevű filozófus, aki a Pázmánynak, a Bölcsészkarának a filozófiai intézetét vezeti, és hát annyi bölcsesség és higgadság és nyugalom van benne, hogy ez elképesztő. És ő neki volt most megint egy megnyilatkozása, és valaki számomra ismeretlen ember fontosnak tartotta, hogy itt megjelenjen. De az, ahogy ajánlva volt, és le is van írva a blogba, hogy hogy folytassuk a dolgot, azzal kapcsolatban egyetlen egy sem. Na most minek tekintsük ezt? Én. Most kezdem a tanácskérést. Tekintsem ezt annak, hogy kudarc? Hogy nincs kérdés? Vagy tekintsem azt, hogy nem vettem észre, és időközben ez a diskurzus átterelődött valahova máshova? Vagy tekintsem annak, hogy a budai föllépése elég agresszíven, és eléggé alapos, tehát kiterjedt. Folyamatosan vannak új keresetbeadások. Az annyira sokkírozza az ügyben valamennyire is érdekelteket, hogy azt mondják, jobb, hogyha megpróbáljuk magunkat nullára redukálni. Mi történik? Vagy ilyen kudarcot el, ha ez kudarc, akkor ilyen kudarcot el lehet viselni. Egy olyan öreg ember, mint én, hát Istenem. Van 10 vállalkozás, abból egy nem jön be, hát ennél nagyobb baj sose legyen. De vajon szabad-e úgy tekinteni? Az a felelősség, ami egy magyar állampolgárban benne kell lenni, pláne, hogyha kommunikációval foglalkozik, az megengedi-e azt, hogy ezt a dolgot kudarcnak tekintsük, megköszönjük az eddigieknek a megszólalását, és azt mondjuk, hogy majd találkozunk Filippinél egy másik ügyben. Meg lehetne tenni, de vajon szabad-e? Na, ezt nem úgy gondoltam, hogy most oldjuk meg, hanem azt gondoltam, hogy aki érdekel a kérdés, remélem lesznek ilyenek, azok szóljanak nekem, és akkor leülünk egyszer ettől függetlenül külön, és elgondolkozunk rajta, hogy mi a teendő. De az, hogy ez ma Magyarországon kommunikatív értelemben egy jellegzetes közállapoti helyzet, azt legalábbis engem erről nem lehet lebeszélni. Köszönöm a figyelmet.